Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Örülök, hogy újra közöttetek vagyok, újra látlak benneteket, újra találkozhattunk, és újra együtt nyithatjuk meg Istennek igéjét. A mai délelőtt folyamán Pál apostol leveléből szeretnék egy alapigét olvasni. A Kolossé beliekhez írott levél második fejezetének a 6. és a 7. versét. Tehát a Kolossé beliekhez írott levél második fejezetének 6. és 7. versében így hangzik Istennek igéje. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Ebben az ige szakaszban két alapvető igazságot tár elénk Pál apostol, de hangsúlyozza, hogy ezt a kettőt nem lehet elválasztani. Ennek a kettőnek együtt kell lenni, és egyensúlyban kell lenni. Először arra mutat rá az apostol, hogy a Krisztus elfogadása az még nem a lelki életnek a vége, hanem csak a kezdetét jelenti. Mint ahogy a ház alapjait sem önmagukért építjük, hanem azért, hogy később majd rá, az alapra építsük a házat. Ugyanúgy Krisztus elfogadása sem jelent önmagában értéket. Csak akkor, ha rajta, Krisztuson egy lelki házat építünk. Amit elsőként tanultunk meg Krisztus evangéliumából, az csak arra szolgál, hogy tovább növekedjünk abban az ismeretben. Pál tanításában az is nyilvánvaló, hogy a keresztény élet növekedésének és fejlődésének teljes mértékben összhangban kell lenni a kezdettel. Nem lehet másként növekedni, mint ahogy meggyökereztünk Krisztusban. Pál ebben az igében mindenek előtt arról beszél, hogy Jézus Krisztust be kell fogadnunk, be kell venni az életünkben, de nem akárhogyan. Pál nem arról beszél, hogy ismerjünk meg valamit Jézusból, ismerjünk meg valamit a Bibliából, és aztán ezeket raktározzuk el magunkba jó mélyen, és éljük tovább úgy az életünket, mintha mi sem történt volna. Krisztust venni, Krisztust befogadni nem ugyanazt jelenti, mint bármilyen egyéb ismeretet elfogadni. Krisztus elfogadásának minden esetben egy megváltozott életgyakorlat az eredménye. Ha ez nem következik be, akkor nem vettük be Krisztust. Nem nyíltunk meg előtte, nem fogadtuk be őt. Jézust venni, testvéreim, azt jelenti, hogy befogadjuk őt az életünkbe az első szeretet buzgóságával. Az első szeretet buzgóságában mindent készek vagyunk lerakni, elhagyni, készek vagyunk elfogadni, kötelezettségeket vállalni, mert az igazi megtérés az magában foglalja Krisztusnak azt a jogát, hogy uralkodjon bennünk. Vagyis attól kezdve, hogy befogadtam Krisztust, ő határozza meg számomra, milyen legyen a hozzávaló viszonyulásom, és az az élet, amely az ő követésében jellemezni kell engem. A keresztény emberek nagyon sokszor hajlamosak arra, hogy Krisztust inkább csak úgy megváltónak fogadják el, mint Úrnak. Pedig Jézus mind a kettő akar lenni az életünkben. Sokszor még ennél is rosszabb az, amikor emberek dicsérik a megváltó csodálatos kegyelmét, ígéreteit. Zengzetes szavakkal magasztalják, hogy milyen csodálatos az Isten szeretete és kegyelme. De elhárítják maguktól Istennek a hatalmi követeléseit, hogy ő Úr a mi életünkben. Akik Krisztusnak való engedelmességet tartozásnak, tehernek vagy nyűgnek tekintik, olyan valaminek, ami csak korlátozza az embernek a szabadságát, na azok nagyon keveset ismernek az Istenből. Nagyon rosszul ismerik az Istent. A csak kényszerűségből szolgáló ember és ura között lehet tartozás barátok között csak szeretet közösség lehet. Jézus azt mondja az evangéliumban nékünk, ti az én barátaim vagytok. Nem ti választottatok engem, én választottalak titeket barátként. És barátok között csak szeretet kapcsolat lehet. Jézus barátai viszont csak akkor vagyunk, ha új életben járunk, ha újjászületett emberek vagyunk. Jézus barátságára csak a minden szenytől mentes, az Istennek teljességgel alárendelt élet tarthat igényt. Amikor Pál apostol Krisztus befogadásáról beszél, akkor valójában az evangélium befogadásáról beszél. Krisztus befogadását nagyon sokféleképpen lehet megfogalmazni. Az emberek szeretik elvont módon értelmezni, hogy Krisztus befogadtam az én szívembe, tele vagyok boldogsággal, és semmi több. Miközben Krisztust befogadni, a Krisztus evangéliumát befogadni jelenti. És hadd kérdezzelek benneteket, testvéreim, hogy mi a Krisztus evangéliuma? Melyik az az evangélium, amely Krisztusé? Az egész ige. Teljes írást Jézus adta nekünk. Ez Jézus Krisztus kijelentése a mi számunkra. Az Isten evangéliumát fogalmazza meg a Szentírás. Ha Jelenések könyvét tanulmányozzátok, a Jelenések könyvének az utolsó fejezetében találunk két verset, amiből megtudhatjuk, hogy az egész Biblia Krisztus üzenete hozzánk. A 22. fejezetnek a 6. és a 16. versét, majd házi feladatként nézzétek meg. Tehát a 22. fejezet a Jelenések utolsó fejezete, és abban a 6. és a 16. versnek az egybecsengése fogalmazza meg. Azt mondja a 6. versben, az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy mindazt megjelentse, ami a Jelenések könyvében le van írva. És tudjátok, ki volt ez az Úr, a szent próféták Istene? A 16. vers mondja el. Én Jézus küldtem el az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen. Vagyis Jézus magát azonosítja az Úrral, a szent próféták Istenével. Azzal az Istennel, aki az Ószövetségen keresztül a prófétáknak adta a kinyilatkoztatást. Az egész Biblia Jézus Krisztus kijelentése. Jézus Krisztus evangéliuma. És amikor én Jézust befogadom az én életembe, akkor azzal együtt kell járjon az, hogy az ő üzenetét is befogadom az életembe. A kettő nem választható el egymástól. Amikor Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írta a levelét, akkor azt írja nekik az első levél 15. fejezetében, az első 3 versében, eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is vettetek, melyben állótok is, amely által üdvözöltök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Pál azt fogalmazza meg ebben, hogy amit én hirdettem nektek, amit bevettetek, azt először én vettem be, magamba, befogadtam, és ez az evangélium volt, az Isten üzenete. Ez nem zárja ki természetesen, hogy az evangélium, az isteni üzenet befogadásával Jézust fogadom be, hiszen ha elfogadom azt, amit ő mond, amit előm állít, akkor rajta keresztül őt fogadom be. Jézusnak van egy nagyon jól ismert kijelentése, amelyet a tanítványai előtt mond, már a búcsú beszédében. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem csak igazság számunkra, amit meg lehet ismerni, hanem út is, amin nekünk járni kell. Amikor halljátok ezt a szót, hogy út, akkor mi jut eszetekbe? nekem az út kapcsán mindig a tevékenység, a mozgás, a haladás, a cél felé közeledés, és majd a célbe jutásnak a reménysége. Mindig ez jut az útról az eszembe. Ha el akarok indulni az úton, akkor azért indulok el, mert valahova el akarok jutni. Az út arra való, hogy eljussak az egyik helyről a másik helyre. És ha Jézus út a mi számunkra, akkor ez azt jelenti, hogy nekünk vele, általa, rajta valahová el kell jutnunk. Az alapigében is azt fogalmazza meg Pál, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, aképpen járjatok ő benne, vagyis haladjatok Isten felé. Hiszen az út az nem arra való, hogy az emberek megtelepedjenek, berendezkedjenek annak egy bizonyos pontján, hanem arra való, hogy járjunk azon, haladjunk előre rajta. Ezért fogalmaz Pál így, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok ő benne. Ez az ige egy folyamatosságot állít elénk. Haladást igényel tőlünk. Felvetődik az a kérdés, de mi van akkor, ha valaki nem halad előre az örök életre vezető úton, hanem megtorpan, megáll, esetleg még le is ül, és próbálod berendezkedni azon a bizonyos ponton. Valószínűleg az történne, hogy az utánuk jövők, a következők beléjük ütköznének, torlódás keletkezne, akadályokká válnának mások számára. És tudjátok itt milyen útról van szó, amikor Jézus az útról beszél? A keskeny útról. Meg lehet állni a keskeny úton? Következmények nélkül? Minden megállás következménnyel jár. Egyrészt azzal a következménnyel, hogy akadályozok másokat, akik utánam jönnek, akik velem haladnak. Én azoknak gátjaivá válok, akadályozó tényezővé. Minden megálló keresztény akadályt jelent valaki számára, aki vele halad. Ez így van a családban, és így van a gyülekezetben is. A megálló keresztény, aki nem halad a keskeny úton előre Krisztussal, az akadályt jelent a másik számára. A lelki élet útján azonban nem lehet megállni. Nem lehet egy szinten maradni, hogy én most megálltam. Nagyon sokszor beszélgettem már testvérekkel, akik a lelki válságokban úgy gondolták, ők most csak megálltak. Ők semmi más nem csináltak, csak megálltak. Nem haladtak előre. Nincs ilyen, testvéreim. Ellen White-nak van egy nagyon szemléletes példája, és azt mondja, hogy a keresztény élet az olyan, mint a lejtőn felfelé megburított labda. Meddig halad a labda a lejtőn fölfelé? Meddig? Amíg az erő hajtja. A lendítő erő, amíg tart benne. És ez a lendítő erő, amely a keresztényi életen bennünket megindított, az honnan származik? Krisztustól. Jézus Krisztus jelenti számunkra ezt az erőt. Nála nélkül mi semmire nem vagyunk képesek. És hogyha elfogy ez az erő, akkor ez minek a jelzése? Megszakadt a Krisztussal, az erő forrásával való kapcsolatom. Nem kaptam újabb erőt a továbbhaladáshoz. Nem azért, minthogyha Jézus hagyott volna el engem, hanem azért, mert én hagytam el Jézust. Megszakítottam a vele való kapcsolatomat. És amikor egy keresztény úgy gondolja, hogy hát most semmi más nem csinálok, csak megálltam, akkor a valóságban a labda meg tud állni egy ponton a lejtőn? Nem. Ugye, hogy nem? Egy pillanat tört részeig, addig igen. De a következő pillanatban már elkezd gurulni vissza, és minél nagyobb utat tesz meg visszafelé, annál gyorsabban. És így van a keresztény ember, testvéreim. Minél hosszabb ideig gondoljuk azt, hogy állunk egy helybe, annál nagyobb utat tettünk meg visszafelé. még akkor is, ha ezt nem tudatosítottuk magunkban. De köztem és a Krisztus között lévő távolság nagyon megnőtt az alatt, amíg én úgy gondoltam, hogy csak állok egy helyben. Testvérem, minden kereszténynek fel kell tenni kérdéseket. Én miképpen vettem a Krisztust, és hogy haladok Krisztusban? Mennyire más az, amikor valaki az első szeretet buzgóságával halad a keresztény életútján? Ahogy vette Krisztus Jézust az Urat. A laodiceai életnek a langyossága, a langyos kereszténysége, az senkinek sem vonzó. Senkit se ragad magával. Csak az első szeretet buzgósága ragadja magával az embereket, és tud hatást gyakorolni másokra. Ha örömmel járjuk a keresztény életutunkat, ha sugárzik az életünkből az, hogy jó Jézussal együtt járni, annak befolyása és hatása van másokra. Ezért Jézus a hegyi beszédben azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák, nem hallják, nem azt mondja, hogy beszéljetek arról, hogy milyen jó. Mutassátok be, éljétek azt, lássák meg mások, ők figyeljenek fel rá, és utána majd rá fognak kérdezni, miért vagy te más ember, mint mi? Mitől? Honnan? Mi a forrása? És akkor jött el az idő, testvérem, beszélj Jézusról. Jézus indított el engem ezen az úton, és csodálatos ő vele jönni. Ahogy említettem is, mindannyiunknak fel kell tenni önmagunk felé az önvizsgálatnak ezt a kérdését. Én miképpen vettem Jézus Krisztust az életembe? A Krisztussal való járásunk jelenlegi formája és módja, annak a visszatükröződése, hogy mennyire nyitottuk meg a szívünket Jézus előtt. Ha egykor csak félig nyitottuk meg a szívünket, akkor a jelenlegi életünk is felemás módon történik. Ha viszont teljes szívvel megnyitottam Jézus előtt az életemet, akkor a jelenlegi életemben is láthatónak kell ennek lenni. Pál apostol két irányú kapcsolatra sürget bennünket Jézussal a felolvasott alapigében. Azt mondja, hogy meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne. A meggyökerezvén ő benne azt jelenti, hogy Krisztus az isteni ige képezi számunkra azt a közeget, amiből a lelkünknek táplálkozni kell. Krisztus Jézusba kell ereszteni a gyökereinket, belőle kell szívjuk magunkba a lelki élethez szükséges tápanyagokat, mindazt, amire szükségünk van, hogy fejlődjünk és növekedjünk. Jézus éppen ezért azt mondja, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez a Jézussal való kapcsolat nem lehet egy alkalmi kapcsolat, nem lehet egy olyan kibe kapcsolat, hogy most oda megyek Jézushoz, meg elmegyek tőle. Milyen dolog volna az, hogyha a szőlővesszőt úgy levágnánk a tőkéről, aztán utána visszatennénk, aztán megint levágnánk, és megint visszatennénk. Így nem teremne gyümölcsöt soha. A tőkével állandó élő közösségben kell maradni a vesszőnek. Jézus erre helyezi a hangsúlyt. Így legyünk vele élő közösségben. A Jézusban gyökerező élet, a Jézussal összeköttetésben lévő élet, az az isteni természet részeseivé tesz bennünket. Ha viszont Jézus Krisztusban gyökerező élet nélkül vagyunk, akkor csak látszat kereszténységre vagyunk képesek. Ha Krisztusból táplálkozik a lelki életünk, akkor a krisztusi élet fogja jellemezni egyre inkább a mi életünket is. Azonosan fogunk gondolkodni Jézussal az élet különböző dolgairól, hasonlóan ítéljük meg azokat, magatartásunk, az emberekhez való viszonyulásunkban is a krisztusi példa fog megnyilatkozni, akkor mi sem a saját akaratunkat tartjuk a legfontosabbnak, hogy azt érvényesítsük. Nem az lesz fontos, hogy mindenáron az én akaratomat érvényesítsem. hanem ahogy Jézus életéből tanuljuk. Nem a magam akaratát cselekedni jöttem, mondja Jézus, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. És bennünket pedig kiküldött el? Jézus Krisztus. Nekünk pedig az ő akaratát kell keresnünk. Pál apostol éppen ezért így fogalmazza meg a római levélben, hogy keressétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, és járjatok abban. A Krisztusban való növekedésünket Pál apostol az építkezéshez is hasonlítja. Tovább épülvén ő benne, olvastuk az igében. Más helyen a Szentírás arról beszél, hogy nekünk lelki házzá kell növekednünk, szent templommá kell válnunk. Ennek érdekében azonban megfelelő alapot kell választanunk. Nem mindegy, hogy mire építjük fel a lelki házunkat. Lelki házunk csak akkor marad meg, ha a sziklára építjük. És ez a szikla mit jelképez? Kit jelképez? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus lehet az, amin nekem fel kell épülnöm, tovább kell épülnöm, és növekednem kell. Ha valaki Krisztusra építette a lelki házát, annak van egy mindenki által érzékelhető tünete, ismertető jele. A Krisztussal való összeépülés által bennünk is ki kell alakuljon a krisztusi természetnek, a krisztusi szeretetnek a megnyilatkozása. Pál az efézusiakhoz írott levelében fogalmazza meg ezt, amikor azt mondja, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén. A szeretetben kell az alapot megtalálnom. És mivel Isten a szeretet, Jézus Krisztus pedig az Istenség egyik tagja, ő benne is ott van a szeretet. Sőt, azt mondja Jézus, nincs annál nagyobb szeretet, mintha valaki az életét adja. Ő a szeretet legmagasabb szintű megnyilatkozását juttatta kifejezésre. És én benne találom meg azt az alapot, a szeretetnek az alapját, és azt a közeget, amiben én belegyökerezhetek, amiben megfogózkodhatok, amiben támaszt találok magamnak, hogy jöhet az élet vihara, de meg tudok támaszkodni benne, és nem tudja eldönteni az én lelki fámat és lelki épületemet. Péter apostol levelében is találunk egy felszólítást arra, hogy nekünk, mint élőköveknek lelki házzá kell növekednünk. De vajon mitől lehetünk olyan élőkövek, akik úgy épülhetnek fel, hogy a lelki házunk a megpróbáló körülmények között is meg tud állni? Ellen White azt írja a Jézus élete című könyvében, Krisztussal, az élő kővel fenntartott kapcsolata által mindenki élő kővé válik, aki erre az alapra épít. Sokakat a saját erőfeszítéseik faragnak, fényeznek, szépítenek, ezért nem lehetnek élő kövek, mert nincsenek összeköttetésben Krisztussal. Enélkül a kapcsolat nélkül senki sem tartatik meg. Ha Krisztussal élő közösségünk van, akkor olyan élő kövekké válunk, amelyek épülhetnek tovább, növekedhetnek tovább, lelki házzá formálódhatnak. Ha egy épület felépítéséhez egyszer hozzáfogtak, akkor az az ember, aki hozzáfogott, teljesen természetesnek tartja, hogy szeretné is egyszer befejezni. Egyszer vége legyen mindennek, befejezés nyerjen a munkája. Így kellene, testvéreim, a lelki házunkat is építeni. Nem csak hozzáfogni, hogy na, megkerestük az alapot, most már megvan, és most már szépen ölbeteltjük a kezünket, és várhatunk. Ettől nem lesz házunk. Ha Jézus Krisztust elfogadtad, befogadtad az életedbe, akkor csak az alapot vetetted meg. Pál apostolnak az az üzenete, amit az alapigeként olvastunk, azt mondja, hogy tovább épülvén ő benne. Növekednünk kell nekünk Krisztusban. Lelki házzá kell fejlődnünk benne. Ha ez nem történik meg, akkor álló keresztények vagyunk. A valóságban pedig visszafelé haladó keresztények vagyunk. És ez tragédia. Az alapige arról is beszél, azzal folytatódik, hogy megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok. Aki úgy jár az Úrban, ahogy vette valamikor, és tényleg ő benne gyökerezik, növekszik a lelki élete, annak az embernek erős, szilárd és erőteljes lesz a hite. Sokszor mi úgy érezzük, hogy gyenge a hitünk. Nagyon sokszor, amikor beszélgetek testvérekkel, akkor megfogalmazzák és elmondják ezt. Úgy érezzük, gyengék vagyunk. Gyenge a hitünk. És ez lehet, hogy így van. Nem az a baj, hogy gyenge a hitünk, hogy így érezzük. Hanem itt ne álljunk meg. A Szentlélek az, ami tudatosítja bennünk, és figyelmeztet arra, hogy gyenge a hitünk. A Szentléleknek a szívünkre gyakorolt befolyása alatt ismerjük fel, hogy gyenge hittel rendelkezünk. De engedjük, hogy a Szentlélek tovább vigye. A Szentlélek ugyanis azért ismerteti meg velünk ezt a jelenlegi állapotunkat, hogy amikor rádöbbentünk, akkor keressük, hogy de mitől gyenge? Miért gyenge a hitünk? Vajon akkor is gyenge volt a hitünk, amikor Jézust elfogadtuk? Amikor az első szeretet buzgóságában voltunk? Nem. Akkor egészen más volt a helyzet. Testvéreim, keressük, hogy mitől gyöngül a hitünk. Vajon az Úrral járok valóban? Tényleg ő vezérli az én életemet? Élő kapcsolatom van Jézussal? Benne gyökerezik a lelki életem? Szomjazó lélekkel kutatom Istennek igéjét azért, hogy igyekezzek mélyreásni benne, hogy kellően megalapozzam a hitemet? Vizsgálnom kell a szívemet, az életemet, a viszonyulásomat az Istenhez. A hit elsődleges jelentése bizalom. Aki meggyökerezik Krisztusban és tovább épül benne, annál teljesen természetes, hogy növekszik a bizalma. Az ilyen ember már tisztán látja, hogy honnan emelte ki őt az Isten, meddig vezette el őt az Isten, és ettől egyre nagyobb bizalommal reménykedik abban, hogy aki el tudta vezetni onnan, ahol volt idáig, az tovább is tudja vezetni, és ezért rámer hagyatkozni, rámeri bízni az életét. Pál apostol azt is mondja az alapigében, megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok. A hitben való megerősödésnek nincs semmilyen különleges titka, Isten nagyon egyszerű eszközöket biztosított az ilyen irányú növekedésünkhöz. Isten alapvetően két eszközt biztosított, semmi többet, az írást és a vele való kapcsolattartást, vagyis az igét és az imádságnak a lehetőségét. A lelki növekedésünk legfontosabb eszköze az Isten igéje, mert a lelkélet legfőbb táplálékát találjuk benne. Ezért is nevezi többek között Jézust a Biblia az Isten igéjének. Ugye János evangéliuma kezdődik ezzel, hogy kezdetben vala az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És ez az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Mert nekem az igébe kell a gyökereimet beleeresztenem. Belőle kell táplálkoznom. És Jézus az írott igény keresztül áll elénk. Mi az írott igény keresztül ismerjük meg a testélet igét. Az írott igény keresztül mondja el a tanácsait, a segítségét, azokat a lehetőségeket, amellyel mellettünk áll az Isten. Ezért Pál így fogalmaz, a teljes írás Istentől ihletett, ami hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Az igében Isten személyesen szól hozzánk. Feltárja, megismerteti a legrejtettebb gondolatainkat, bűneinket. Mert az ige elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig. Megítéli a gondolatokat, a szívnek indulatait. A legmélyebb pontra is be tud hatolni az Isten igéje a mi életünkben, gondolkodásunkban, érzelemvilágunkban. A Biblián keresztül Isten válaszol a senkinek el nem mondott töprengéseinkre, aggodalmainkra. Eloszlatja a félelmünket. Bátorít, vigasztal, tanácsot ad, útmutatást. Jeremiás azt mondja a könyvében, ha szavadat hallottad, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nékem, szívemnek vigasságára. Testvérem, tudod-e kinyitni Istennek igéjét úgy, hogy azt érezd, amit Jeremiás megfogalmaz? Ha te szavadat hallottad, ha olvastam a te igédet, az örömömre váltak nékem, szívemnek vigasságára. A másik ilyen segítség, amivel a lelki növekedésünket és továbbfejlődésünket akarja Isten biztosítani, az imádság. Az imádság olyan lehetőség, amely által bármikor, bárhol én kapcsolatba kerülhetek az Istennel. Az imádság kulcsa hit kezében, mondja Ellen White, amivel megnyithatom a mennyei tárháznak az ajtaját, hogy Isten áldásai áramoljanak. Záró szavaival Pál apostol arra figyelmeztet bennünket, hogy sohase zúgolódással, panaszkodással éljük a hitéletünket, hanem hálaadással. Azt mondja az apostol, bővölködvén abban hálaadással. Amíg folyton csak panaszkodunk, zúgolódunk, addig arról teszünk bizonyságot, hogy még nem ismertük meg igazán az Istent, még nem éltük át a szabadító kegyelmét, ezért nem tapasztaljuk a személyes jelenlétét most sem az életünkben. Lehet, hogy sokat olvastunk már, meg hallottunk róla. Lehetséges, hogy ebből adódóan hatalmas információs ismerettel rendelkezünk az Istenről, de ez kevés. Az ilyen jellegű ismeret, testvéreim, kevés a bizalomhoz. Ezért, aki csak ilyen ismerettel rendelkezik, az nem meri hittel rábízni magát az Istenre. A hálaadásban bővölködő ember azonban már átélte az Isten kegyelmét és szabadítását. Ezért a szíve szinte túlcsordul az örömtől, az Isten iránti szeretettől. Ha ezek a hálaadások nincsenek meg az életünkben, félő, hogy a kereszténységünk sem valódi. A lelkünkből feltörő hálaadás a bennünk lakozó léleknek az igaz bizonyítéka. A hálaadás hangja az mindig az Isten jóságáról beszél. A hálaadás soha nem panaszkodik, mindig dicsőít és magasztal. Szüntelenül az Isten kegyelmét és szeretetét csodálja. A hálaadás az örömnek a hangja, a zsoltárok íróinak a hangja és beszéde. Az apostolok természetes nyelvezete. Vannak olyan hálaadó emberek, akik csak azért adnak hálát, hogy hálát adok, Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint ő. A farizeus is ezt tette. És mit mondott Jézus, hogy ment el az Isten szín elől ez az ember? Üresen. Üresen. Teljesen üresen. A hálaadásom középpontjában ne én álljak. Ne magamról beszéljek az Istennek. A hálaadásom középpontjában az Isten álljon. És azt mondja Pál, bővölködvén a hálaadásban. Ne tudjak megszűnni a hálaadásban. Amikor a menny angyalai ott állnak az Isten trónja körül, akkor azt olvassuk a Szentírásban, hogy nem szűnnek meg az Isten dicsőíteni éjjel és nappal. Miért? Nem unják meg ugyanazt mondani? Nekem már olyan sokszor feltették ezt a kérdést. Nem válik unalmassá az, hogy mindig Istent magasztalni meg dicsőíteni? Egy nagyon gyakorlatias területről hadd hozzam a választ. Sokszor megfigyeltem már, és újra úgy rákoncentrál a figyelmem. Amikor egy édesanyának egy kisbabája születik, és ez a kisbaba kezd növekedni, elmegyünk hozzá meglátogatni, akkor nem is kell kérdezni, magától elkezdi mondani, hogy milyen a babája, ugye már mennyit nőtt, már miket csinál, már hogy produkálja magát, már hogy mozgatja a kezét, hogy figyel a dolgokra, és sorolja a listát szinte kifogyhatatlanul. Mert a kisbabája szívének a középpontjában áll. Mert szívének teljes szeretetével fordul felé. Nem válik unalmassá számára. Akár 20-szor, 30-szor is elmondja ugyanazt. Mert tele van a szíve. Túl csordul a szíve a szeretettől. És amikor az Istennel kapcsolatban vagyunk így, akkor nem válik unalmassá az Istennek a dicsőítése és magasztalása. És erről beszél Pál, aki átélte az Isten kegyelmén és szabadítását. Aki vele közösségben él, aki összefort az Istennel, és Jézus Krisztuson tovább épül. Ahogy vette Krisztust az első szeretet buzgóságával, úgy jár tovább is ő benne. Na, az az ember bővölködik a hálaadásban. Nem egyszerűen csak hálát ad, mert most éppen ilyen alkalom van, hogy hálát kell mondani az Istennek, hanem bővölködik, kifogyhatatlan az Isten iránti hálaadásban. Segítsen a Jóisten bennünket, hogy ezzel a lelkülettel tudjunk Isten előtt élni. Legyen velünk az ő kegyelmében. Amen.